Hát a Krédó napokon már sok mindenről volt szó. Ugye az emberről, magunkról is volt szó, aztán a teológiai oldalról, tehát magáról az Istenről, a Szent Háromságos Istenről, Krisztus személyéről, a szenvedéséről is volt szó. És most ez a mai nap, hogy már említettem, így a megváltásra koncentrálna. Tehát, hogy itt a megváltásra kapcsolatban miről van szó, tehát nagyon egyszerűen arról, hogy Krisztus azért jött el közénk, hogy mindenkit részesítsen abból, ami ő maga. Tehát, hogy ő az Isten fia, tehát ami ő teljességgel ő maga, vagyis az Isten fia, ebben részesítsen minket, tehát az Isten fiúságot hozza el nekünk. Tehát, hogy Isten fiai legyünk, tehát az Isten fiainak a kegyelmét szeretné nekünk adni. Most az a helyzet, hogy amíg Krisztus az teljesen ártatlan és a legteljesebb értelemben szent, addig a mi Isten fiúságunk az pont, hogy nem az ártatlanságban valósul meg, hanem a bűn sötétségében. Tehát, hogy azért jön el, mert mi a bűn sötétségében vagyunk. Ugye erre mondja Szent Pál azt, hogy kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett fia országába, Isten, tehát a mennyei atya. Áthelyezett minket szeretett fia országába, és Krisztusban nyertük el a megváltást, és a bűneink bocsánatát. Tehát, hogy nagyjából ez lenne itt a megváltás, tehát hogy megváltani minket a bűntől, a halál hatalmából, és hogy Isten országába eljussunk, és Isten fiaivá, Isten gyermekeivé legyünk. Tehát Krisztus műve, mindaz, amit itt élt a Földön, amit tett és amit elszenvedett, az a megváltás műve, tehát minden, ami megváltásunkért történik. Van még szék? És ezt fejezi ki Jézus egyik neve, és ugye a Szentírásban Jézusnak, illetve a Isten fiának számtalan neve van, és az egyik az a megváltó. Tehát Jézus egyik neve a megváltó, és ez sajátos módon fejezi ki azt, hogy ki Jézus Krisztus valójában. Tehát ez az, hogy ő a megváltó, az emberek, illetve a világ megváltója, ez ki is fejezi a hozzánk való viszonyulását, hogy a velünk való kapcsolatát is. Tehát, hogy ő értünk jött, és minket vált meg. Viszont ez kifejezi azt a rosszat is, aminek mi a fogságában vagyunk, ugye a bűn, illetve a halálnak a fogságában. És ez nagyon érdekes, hogy a Szentírásban megjelenik az a megközelítése a megváltásnak, hogy Krisztus eljött, megváltott minket, és tehát, hogy kiváltott minket, tehát egyfajta váltságot fizetett értünk. És ezt a kiváltás, ezt a megváltást szeretnénk most körbejárni így hát ebben az első előadásban. Ugye Krisztus művét azt nem lehet egy szóval jellemezni, hát éppen ezért lenne így egyfajta körüljárása ennek a műnek, amennyire ez lehetség. És itt már említettem, hogy a megváltásnak a lényegét, ugye, hogy Isten országába eljussunk, Isten fiaivá legyünk, ugye ez egy kiengesztelődést is jelent az Istennel. Tehát a bűn az megrontotta az Istennel való kapcsolatunkat, megsértette magát az Istent, és éppen ezért szükség van egy kiengesztelődésre. Tehát ahhoz, hogy Isten fiai lehessünk, ahhoz kiengesztelődésre van szükség, mert hogy erre teremtett minket az Isten, erre az Isten fiúságra. És akkor ma elsősorban így az Új Szövetségre koncentrálnak, hát néhányszor előkerül majd az Ószövetség, az Új Szövetség a legfontosabb. És ugye itt gondolom mindenki úgy gyanítja, hogy itt Szent Pál fog állni, Szent Pál áll majd a középpontban. Tehát egy nagyon komoly teológiát dolgozott ki, ugye, ami tele van lelki tartalommal, de nagyon komoly alapokat fektetett le ahhoz, hogy mi így megértsük, hát amennyire lehetséges a megváltást. Tehát egyáltalán a megváltástan, mint olyan a páli levelekből nőtte ki magát elsősorban. Most az apostolok cselekedetei, lenne az első, amit itt megemlítenék, ugye az evangéliumok után következik egyébként. Tehát az apostolok cselekedeteiben, ami nagyon szembetűnő, az, hogy a keresztény igehirdetés, ugye ahogy Jézus a mennybe megy, ott azonnal elindul, meg Jézus elküldi a Szent Lelket, tehát azonnal elindul az igehirdetés. Tehát a félelemből kilépnek az apostolok, és mint egy a halállal szemben is, vagy a halál fenyegetettség ellenére is hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, és ennek a középpontjában a megváltás áll. Tehát nagyon érdekes, hogy erre koncentrál az első keresztények, tehát hogy megváltottak, ennek a tapasztalata az, ami őket sarkalja arra, hogy hirdessék mindenkinek, hogy megváltott minket Jézus Krisztus. És ez ugye mikben jelenik meg? De az ilyen kijelentésekben, mint például, hogy nincs üdvösség senki másban, és nem adatott más név, amiben üdvözülhetnének az emberek. Aztán Péternek van egy nagyon komoly tapasztalat, amikor Joppéban hívja őt az Úr, és ugye ott mint egy megerősödik benne az, hogy neki hirdetni kell az evangéliumot, tehát az örömhírt. Tehát, hogy arra azt a tapasztalatát mondja el, hogy az, akivel találkozott, az Pétertől várja az üdvösség hírét, az üdvösség örömhírét. Aztán egy ilyen kifejezéssel is találkozunk, hogy Jézus Krisztus kegyelméből üdvözülünk mindannyian. Itt az üdvösség és a megváltás, ugye azok nagyon szorosan összefüggnek. És ami még így érdekes, hogy a megváltást az első keresztények azok összekapcsolták az élettel. Tehát magával az élettel. Ugye itt a halálból való szabadulásról van szó, és hogy magával az élettel kapcsolják össze. Tehát, hogy az apostolok cselekedetében van egy ilyen mondat az 5. fejezetben, hogy hirdessétek ennek az életnek az igazságát. Az igazságát. Tehát a megváltás az egyben út, élet és üdvösség is. És ezek mind azt fejezik ki, hogy ezek az emberek tényleg hittek Jézusban, illetve az ő megváltó ő művében. Tehát az út, élet, üdvösség, ezek mind a Jézus Krisztusba vetett hitnek a kifejezései. Tehát, hogy kifejeződik benne az, hogy hiszik azt, hogy Jézus valóban, valóságos testben jött el, valóságosan szenvedett, meghalt és valóságosan támad fel. És az üdvösség hirdetése, ez úgy jelent meg az apostolok cselekedetében, mint annak a kifejezése, hogy megértették azt, hogy Jézus meghalt, feltámadt, és a bűnök bocsánatára. Tehát ez a nagyon fontos, hogy a bűnök bocsánatára és a halál legyőzésére. Tehát ezek mind nagyon fontosak, illetve az örök életre. Tehát, hogy csak így tudunk eljutni az örök boldogságra, az örök életre. Most ennek a bűnök bocsánatának viszont van feltétele is. Tehát az Isten ajándéka, tehát ez az üdvösség, ez ingyenes, viszont olyan értelemben van feltétele, hogy mi is kellünk hozzá, tehát a bűnbánatunk kell hozzá. Tehát, hogy fölismerjük azt, ráismerjünk arra, hogy valóban bűnösök vagyunk, hogy szabadulásra és bocsánatra van szükségünk. Csak így tudjuk elfogadni ugye a bocsánatot, illetve a megváltást. Tehát, hogy megtérésre van szükségünk. Annak ellenére, hogy maga az üdvösség az ingyenes, de a mi beleegyezésünk, hozzájárulásunk is kell hozzá. Aztán még egy érdekesség, ugye itt a megváltás érdekesség, szóval szempont, hogy a megváltás az ugye egy lelki megváltás, tehát elsősorban a lelkünk szorul megváltásra, tehát ugye mi test és lélek vagyunk, és ennek a lelki megváltásnak, amiben egyébként majd a testünk is részesül a feltámadással, meg a örök dicsőséggel, reméljük, legalábbis így erre törekszünk, ezt a lelki üdvösséget, hogy megváltás, ezt testi gyógyulások is kísérik az apostolok cselekedeteiben. Tehát ez nagyon fontos. Ezek inkább jelek, tehát nem ezen van a hangsúly, ezek jelei a megváltásnak, a bűnök bocsánatának. Tehát, hogy a lélek beteg, gyógyulásra, szabadulásra szorul, és ennek vannak testi jelei is olykor. Aztán, ami még fontos itt, hogy Krisztus, ugye itt megjelenik az apostolok cselekedeteiben, Krisztus elhozta nekünk a megváltás, az üdvösséget, és ez csak az ő valóságos életével, a szenvedésével, halálával, feltámadásával és mennybe menetelével együtt valósul meg. Tehát ezeket nem lehet így kiszakítani, hogy a halála az még nem tartozik ide. Mondjuk ez ritkább, hogy ezt így feltételezzük. Ugye inkább a mennybe menetel, ami egy kicsit így távolabb állhat tőlünk, de hogy ezek mind nagyon fontosak. Tehát az ő megváltó élete minden tette, a halála, a szenvedése, a halála és a feltámadás, mennybe menetel, stb. Tehát, hogy ezek mind a megváltás művéhez tartoznak. Most a Szent Pálhoz visszatérve, ő nagyon komoly fogalmakkal, vagy szavakkal beszél a megváltásról. Tehát ő beszél a jóvátételről, vagy engesztelésről, aztán a szabadulásról, aztán az Istennel való kiengesztelődésről, és hát a megváltásról, ugye így a megváltást ezekkel a szavakkal járja körbe, és még nagyon fontos fogalomnál az áldozat, tehát az áldozat, Krisztus áldozat, ami egyébként a zsidó levélben is megjelenik. Most nem biztos, hogy ugyanúgy vissza tudom mondani, de mert ide van írva, csak még itt magamat is kiegészítem. Szabadulás, aztán kiengesztelődés, tehát az engesztelés és kiengesztelődés azért nem ugyanaz. A megváltás, aztán szerintem ezt pont nem mondtam, a kiváltás, ez egy érdekes megközelítés, majd ha nem felejtem, akkor hozzáteszek egy-két szót. Szerintem az áldozat, gyorsan mondom? Vagy?
Igen.
Bocsánat.
Igen.
Nem, hogy figyelek. És mondtam az áldozatot már?
Igen.
Jó, és az engesztelést is mondtam már. Most itt a kiváltással kapcsolatban. Jó, hát az a helyzet, hogy 3, 4, 5, 6, 7, nálam 80, de hogy ez nem tudom már, mit hagytam ki.
Jóvátétel, engesztelés, szabadulás, kiengesztelődés, megváltás, kiváltás, áldozat.
Jó, akkor 7. Jó, én még ideértem a vezeklés, a bűnbánatot, tehát a bűnök, bűnbánat, stb. De ezek már ugye mi oldalunkról. Most itt a kiváltással kapcsolatban szeretnék néhány szót mondani, tehát hogy Jézus megváltó műve, az megjelenik egy olyan fogalomban is, hogy ugye Pál azt mondja, hogy kiváltott minket a bűn szolgaságából, és ez a kiváltás, ez egy nagyon érdekes fogalom, mert ugye itt akkor még létezett a rabszolgatartásnak az intézménye, hogyha lehet ezt mondani, és itt egy kis hasonlatot hoz Szent Pál, tehát hogy mi is a halál meg a bűn szolgaságában voltunk, és hogy Krisztus azért jött el, hogy ki vásároljon minket, kiváltson minket, ugye a rabszolgákat, vagy a szabadságot lehetett így megváltani, és ez egy nagyon jó kép arra, hogy valahogy megértsük azt, hogy miféle szolgaságban voltunk, és hogy önerőből ugye egy rabszolga nem tudta magát így felszabadítani, tehát hogy valakinek ki kellett váltani, vagy pedig egyszerűen ajándékozták neki a szabadságot. És hogy Krisztus a sátán szolgaságából vett meg minket, és ugye itt a sátán azért jön be, mert az ember ugye a bűnnel, mint egy odaadta magát a sátánnak. Most itt az, hogy Krisztus kiváltott minket a sátán szolgaságával, vagy a bűn rabságából, ez nem egy ilyen kereskedelmi igazságosság, tehát ez nagyon érdekes, hogy nem arról van szó, hogy Krisztus vagy az ember így tartozott volna a sátánnak. Tehát a sátánnak semmi joga nincsen fölöttünk. Tehát, hogy az ember így odaadja magát a bűnnel a sátánnak, de ez nem jogosítja fel a sátán semmiféle ilyen magántulajdonra. Tehát, hogy ő nem a mi tulajdonosunk. Tehát, hogy semmiféle legitim hatalma nincsen az ember fölött. Van hatalmunk, mert mi van hatalma, de ez nem legitim. Legitim. És ami még így fontos a megváltással kapcsolatban, hogy ugye az Ószövetség itt annyiban hát nagyon bejön, de hogy amire így érdemes odafigyelni, vagy így, hogyha így eszünkbe jut, hogy az Ószövetségben a megváltásnak számtalan előképe van. Vagy a megígért megváltásnak számtalan előképe van, és ebből az egyik a legfontosabb, és talán a legismertebb az egyiptomi kivonulás, az Egyiptomból való kivonulás, ugye a bűntől, meg a szolgaság házából való kivonulás, és ugyanígy a Krisztustól kapott megváltás is a bűntől, meg a szolgaságból való szabadulás. Most az engeszteléssel kapcsolatban egy szentírási szempontból, most az engesztelés fogalma az folyamatosan jelen van a szentírásban, az Ószövetségben is. Még esetleg szerintem itt ide is lehet tenni, mert így több a levegő. Okay. Tehát az engesztelés az mindig kapcsolódik a Szentírásban a tisztuláshoz, és itt elsősorban a bűnök eltörléséről van, tehát a bűntől való tisztuláshoz kapcsolódik az engesztelés. Tehát ennek az a lényege a Szentírásban, hogy a tisztulással Istennek tetszővé váljunk. Tehát jelentheti az a megbocsátást is, vagy a bocsánat elnyerését is, meg kifejezheti az, hogy valaki kedvessé válik az Isten előtt. Tehát a tisztulással kedvessé válik az Isten előtt, illetve így elnyeri a jó akaratát. És ugye az Ószövetségben, ez főleg a Leviták könyvében látható, ugye ott meg a mózesi jelenetekben, ugye, hogy Mózes meghinti a népet vérrel, aztán a Leviták könyvében a főpap meghinti a népet vérrel. Több formája is van a tisztulásnak. Az egyik ilyen, amikor az úgynevezett híres kecskebakot, ugye ráolvassák a nép bűneit, és utána kiűzik a pusztába. A másik, ami sokkal fontosabb, ugye az, hogy az oltárt meghintették vérrel, illetve a népet. Most az oltár meghintése, vérrel történő meghintés az Ószövetségben az elsősorban az Isten kapcsolat megtisztítását jelenti. Ugye az oltár az, ahol az ember a legszorosabb kapcsolatba lép az Istennel, ugye ez egy ószövetségi kapcsolat még. És az oltár, tehát hogy megsérti az ember folyamatosan az Istent a bűneivel, és ugye itt az oltár jelképezi ezt a kapcsolatot, és hogy ezért van szükség a vérrel való meghintésre. És a nép meghintése meg már magát az embert tisztítja meg a bűntől. És ugye itt az Új Szövetségben ez pedig Krisztusra vonatkoztatva már úgy jelenik meg, hogy ugye Krisztus a vérét adta értünk, erre egyébként maga Krisztus is utal, tehát hogy erre egyértelmű utalást tesz. Pál pedig úgy fogalmaz, hogy Isten Krisztus adta oda véres engesztelő áldozatul a hídben. Tehát ez azért már egy nagyon súlyos, meg komoly kifejezés ugye ezt mondani. Ráadásul az, ugye azért mondja Pál, hogy kimutassa igazságosságát, és végtelen türelmében elnézze a korábban elkövetett vétkeket. Tehát itt egyrészt beszél arról, hogy mi bűnösök vagyunk, másrészt arról, hogy Krisztus valóságos áldozat a mi bűneink engeszteléséért, ugyanakkor az Isten igazságos és végtelenül türelmes. Tehát, hogy nagyon sok információt kapunk Krisztusról, magunkról is, meg az Atyáról is. Most a bűn lemosása az nagyon konkrét, tehát ott történik, ahol van. Tehát bennünk, tehát hogy ez nem egy külső lemosás, hanem a lélek megtisztítása. Ugye az ember, hogyha a testi szennylemosásra lenne, arra az ember is képes, de a lelki szennylemosására mi nem vagyunk képesek. Tehát hogy itt igazából az Isten elleni lázadás eltörléséről van szó. Most itt a vér általi megváltásról még néhány szót. Ugye ez így szorosan kapcsolódik az Ószövetségben megjelenő képekhez. És az Új Szövetségben Krisztus áldozata az igazából nem olyan értelemben törli el az ószövetségi áldozatokat, hogy semmisé tenné, hanem úgy, mint egy egyesíti magában. Tehát ugye az Ószövetségben is már ott van a húsvét, a húsvéti bárány, a húsvéti áldozat, meg a szövetség, illetve a szövetség megújítása, a nép meghintése vére, és hogy Krisztus ezt magában hatékonnyá teszi, magában egyesítés hatékonnyá teszi egyetlen áldozattal. Ugye itt a húsvét az magában a húsvétban jön be, ahogy megalapítja az eukarisztiát, és elkezdődik a szenvedés történet, illetve ami aztán ugye a feltámadással, illetve a mennybe menetellel úgymond teljessé lesz. És a szövetség is ide tartozik, tehát a szövetség megújítás, ugye erről Jézus maga beszél, hogy új szövetséget köt az ő saját vérében. Ugye itt a Máté, Márk, Lukács, tehát a szinoptikus evangéliumokban, ott az eukarisztia alapítás, az mind a háromban egyértelműen megjelenik, szinte azonos szavakkal, és mind a háromban elhangzik az, hogy ez az új szövetség vére az én kehelyemben, illetve ez a kehely az új szövetség kehelye az én véremben. Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak, hogy Krisztus maga utal arra, hogy a vére az új szövetséget hoz létre, az ő vérontása, vagy az ő vérének a kiontása pontosabban. És aztán Most az eukarisztiával kapcsolatban, hogy a János evangéliumban ilyen konkrétan ez nem jelenik meg, tehát az alapítás szavai azok nem, de a hatodik fejezetben folyamatosan az eukarisztiáról van szó. És amit fontos, hogy az első korintusi levélben ez megjelenik szintén Szent Páltól. Tehát ő ugye azt mondja, hogy hogy a Krisztus vérében való részesülés, vagy az áldás kenyhében való részesülés hozza el a megváltást. Pontosabban nem, tehát hogy ez már belekapcsolódás Krisztus megváltó művébe. Aztán nem tudom, hogy esetleg van-e kérdés, vagy követhető volt eddig. Akkor még egy picit az engesztelésről, ugye egy Krisztus véréről volt szó, és tehát Krisztus vér egy engesztelő áldozat, ugye erre utal Szent Pál, amikor azt mondja, hogy őt adta oda Isten véres engesztelő áldozatul a hitben. Tehát itt a vér az nagyon fontos, ugye ezt már láttuk így az Ószövetség kapcsán is. Tehát a célja az a megtisztulás, az Ószövetségben ugye a szentély megtisztítása volt, illetve az izraelitáknak a tisztátalanságtól való, bűnöktől való megtisztulása. És ez a vér általi megtisztulás, vagy tisztulás, ez nagyon fontos, mert az ószövetségi, egyetlen az ókori ember számára a vér az maga az élet kifejezője volt. Tehát, hogy a vér az életet jelenti. Tehát, hogy a vér általi megtisztulás az annak az életnek az erejéből történik, amit a maga a vér tartalmaz. És hogyha egy Krisztusra gondolunk, ugye, aki maga mondja magáról, hogy én vagyok az élet, én vagyok az út, az igazság és az élet, tehát ez az isteni élet az, ami minket lemos. Tehát a Krisztus vére végtelenül szent és a legszentebb, és ezzel a végtelenül szent vérrel mos le bennünket. És akkor még egy picit beszélnék Krisztusnak az értünk elszenvedett haláláról. Ugye itt említettem már az Ószövetség kapcsán, hogy ott jelen van ugye az előképe ennek az ártatlan és tökéletes báránynak a feláldozása. Ugye a húsvéti bárány, hogy az egyéves legyen, tökéletes, hibátlan, hím, stb. Tehát mindenféle fontos feltételei vannak, hogy az áldozat az úgymond hatékony legyen a maga ószövetségi valóságában. Most Krisztus ezzel szemben ugye egészen más áldozatot valósít meg. Minden más áldozat csak az ő áldozatának az előképe volt. És ugye itt már nem értelmetlen állatokat, hát most egy kicsit csúnya ez a kifejezés, nem értelmetlen, de hát, hogy, na, tehát hogy nem az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lényekről van itt szó. Az állatok esetében, és Krisztus ugye itt egy egészen újfajta áldozatot valósít meg, tehát az Isten fiának az áldozata valósul meg, és az a nagyon fontos, hogy ő szabadon és szeretetből vállalta értünk a kereszthalált. Ugye a bárány nem képes sem szabadon, sem szeretettel vállalni ezt az áldozatot, amire így emberek úgymond rákényszerítik. És ez a megváltás egyfajta ilyen dinamikában is megjelenik, így amiről Pál is beszél, ugye Ádám engedetlenségéről beszél, és Krisztus engedelmességéről. Illetve Ádám gőgéről, és Krisztus alázatáról. Krisztus önként adta magát, értünk engesztelő áldozatul. Aztán maga Jézus is beszél arról, hogy saját életét engesztelő áldozatul adja, vagy áldozatul adja sokakért. Ugye az eukarisztia alapítása körül jelennek meg ezek a kifejezések. És az, hogy ő szabadon teszi ezt, illetve értünk való szeretetből és Isten iránti engedelmességből, amiben benne van az ő atya iránti végtelen szeretete is, így valósul meg ez az engesztelő áldozat. Tehát megvalósítja a tiszta engedelmességet az Istennek, az Istenhez fordulást, ugye, hogy a bűn az, hogy mi elfordulunk Istentől, és ő pedig a megváltással, mint egy helyettünk is Isten felé fordul, de ezzel minket is Isten felé fordít. Tehát, hogy ebben meg már bejön a helyettesítés fogalma is, vagy nem tudom, hogy ez a Hedvig nővérnél elő fog jönni a helyettesítés. fogalma, egyfajta helyettesítő áldozatról van szó, mert hogy mi nem voltunk rá képesek, meg egyébként nagyon hajlandóak sem. Tehát ez azért fontos. Tehát, hogy a mi érdekünkben jött el Krisztus, a mi érdekünkben vállalta ezt az áldozatot, a mi kedvünkért, illetve a mi javunkra. Tehát itt aztán még lehetne játszani itt a fogalmakkal, hogy hogyan lehet ezt jobban megközelíteni. Tehát a megváltás, a szabadítás a haláltól, a bűntől, és egy kiengesztelődés is, tehát az Istenhez fordulás a megváltás. És a kereszthalállal kapcsolatban, ugye Pál is mondja azt, hogy ez egy átok, meg balgaság, stb. Sokak szemében, de hogy érdekes, hogy Isten mégis ezt az eszközt választotta arra, hogy minket megváltson a haláltól. Tehát ami egyébként ugye örökre elválasztott volna minket Istentől, tehát ez nagyon fontos, hogy itt azért nem akármi a téta a megváltás kapcsán, mert hogy vagy az örök halál, vagy az örök élet. És ez az úgymond átok, tehát hogy Ádám vétkének az átka, az minden embert érint. Ugye itt meg bejön az eredendő bűn, vagy az áteredő bűn fogalma is. És Krisztus áldozat ettől mentett meg minket. Ugye itt a testi halál az igazából, vagy a biológiai halál az csak mint egy jele ennek az örök halálnak. Mert az a jel, ugye az egész ember hal meg, De hogyha ezt az örök életre, vagy az örök halálra vonatkoztatjuk, akkor ha belegondolunk abba, hogy az örök kárhozatra is el lehet jutni, akkor a testi halál az, mint egy eltörpő emellett. És ugyanígy a megváltásban is, ugye, hogy említettem, hogy ez lelki, a lélek megmentéséről van szó, és hogy ezt testi jelek kísérik, de hogy nem ez a lényeg. És ugyanígy a biológiai halálban sem a biológiai halál a lényeg, hanem hogy maga az ember valóban eljuthat az örök halálra. Tehát, hogy azért ennek megvan a kockázata. Aztán néhány fogalomra még itt kitérnék, tehát, hogy elhangzik a Szentírásban, a második korintusi levélben, hogy Pál úgy fogalmaz, hogy az Isten bűnné tette Krisztust értünk, illetve egy másik helyen, a Galata levélben, hogy átokká. Tehát ez egy két nagyon-nagyon erős fogalom. Tehát, hogy Krisztus bűnné lett értünk, illetve átokká lett értünk. Tehát, hogy mint egy áldozattá lett a bűn miatt. És ugye itt nem arról van szó, hogy Krisztus maga bűnös lett volna, vagy bármi, amit tett volna, az bűn lett volna. Tehát szó sincs erről. Hanem inkább arról, hogy szabadon és végtelen alázattal, meg irántunk való szeretettel, mint egy elfogadta az, hogy a világ szemében átokká, átkozottá legyen, vagy bűnné. Tehát, hogy akár Isten káromlóvá is, ugye őt azért megvádolják azzal, hogy káromolja Istent, és hogy olyan fontos volt az Istennek a mi megváltásunk, hogy felvállalta azt, hogy átokká legyen mások a világ szemében, azért, hogy mi áldottak lehessünk. És ez mindezt azért, hogy részesüljünk a megváltás kegyelmében, vagy útéteményeiben, és akkor itt megint gondolhatunk az Isten fiúságra, szabadulásra, stb. Most a Krisztus feltámadásával kapcsolatban, ugye itt említettem, hogy nagyon fontos egyben látni a megváltás művét, tehát hogy nem, hát ez nagyon idézőjelben, hogy csak, tehát hogy nem csak meghalt értünk, hanem fel is támadt, ez, hogy ezek nagyon fontosak. És Krisztus feltámadása és mennybe menetele szintén a megváltás aktusához tartoznak. Tehát Krisztus feltámadásra mentett meg minket, ugye ez szerepel a Szentírásban, úgymond eljövendő haragtól. És ez a harag, hát ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy mi így hatással lennénk Isten érzelmeire, vagy hát már egyáltalán Istennek így úgymond nincsenek is érzelmei, tehát hogy szóval mi nem tudjuk befolyásolni Istennek az érzéseit, tehát egyáltalán nem erről van szó, hanem inkább ez a harag, ez a bűn következményét fejezi ki. Tehát, hogy az, ahova vezet a bűn, és nem a haragú Isten, hogy a harag az egy érzelem, hanem egyszerűen a bűnnek következményei vannak. És ez az eljövendő harag, és ettől váltott meg minket a megváltó. Ugye Pál azt mondja, itt a feltámadás az egy kulcskérdés, azért nem olyan nagy divat manapság hinni a feltámadásban. Szóval komoly veszélyben van ilyen értelemben a keresztény hit sok helyen, hogy a feltámadást azt egy, hát egy ilyen jelképes valaminek értjük, de ez erre rácáfol nagyon Szent Pál, aki azt mondja, ugye, hogy ha Krisztus nem támad fel, akkor még, hát mi sem támadunk fel, de hogy akkor még mindig a bűneinkben vagyunk. Tehát ez egy fontos dolog, hogy nagyon fontos a szempontja a hitünknek, hogy a feltámadás azt ne akarjuk se szimbolikusan érteni, se nem tudom, valahogy úgy racionalizálni, vagy úgy magunk számára megfoghatóvá tenni, hogy közben kidobjuk a lényeget. Tehát Krisztus halála, és ugye a halálát az sokkal könnyebben hisszük, vagy hát akik ezzel küzdenek, még könnyebben hiszik, de a feltámadás nem. De a feltámadás és a halál azok nagyon szorosan összekapcsolódnak a megváltás művében. Tehát, hogy az evangéliumokban ez egyértelműen megjelenik, tehát, hogy beszámolnak Krisztus haláláról, a sírbatételről és a feltámadásról. Tehát, hogy azok az ókori írások, ugye, mert sok ember írt Krisztus életéről, meg a szenvedés történetről, de ahol nem jelent meg a feltámadás, azt nem fogadta el az egyház hitelesnek. Tehát amiből hiányzik a feltámadás, az úgynevezett apokrif, vagy hogyha ilyen, hogy mondjam, tehát hogy túl kiszínezett formában jelent meg, azt sem tartotta hitelesnek az egyház, ez is nagyon érdekes. Tehát hogy az, amit mi olvasunk az evangéliumokban, az hihetetlenül diszkrét, akár a szenvedést, ugye nem ilyen naturalisztikus szenvedéstörténettel találkozunk, meg nem is kiszínezett feltámadás története, nagyon-nagyon diszkrét. És érdekes, hogy az egyház ezeket őrizte meg, és vallja hitelesnek. Tehát csak még egyszer, hogy Krisztus halála és feltámadás, azok nagyon szorosan összekapcsolódnak, mert hogy együttesen valósul meg, tehát a győzelem a bűn és a halál fölött. Hát még csak, már csak néhány szót mondanék itt a Szent Pállal kapcsolatban, egy zárásképpen. Tehát, hogy ez a páli teológia, ahogyan Szent Pál beszél Krisztusról, a megváltásról, az Istenről, egyetlen a keresztény hitről, tehát ezt úgy nevezzük, hogy páli teológia, és ő igazából nagyon komoly alapjait fekteti le a megváltást annak. Tehát, hogy ezekkel a fogalmakkal, mint az elégtétel, a kiengesztelődés, engesztelés, áldozat, stb. És nagyon nagy hangsúlyt tesz arra, hogy újra és újra elmondja azt, hogy Krisztus megváltotta az emberiséget azzal, hogy elégtételt adott az Istennek. Tehát, hogy helyrehozta azt, amit az ember elrontotta a bűnnel, amivel megbántottuk az Istent. Nem tudom, hogy ennyi az idő. Hát én most lekerekíteném, és nem tudom, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Hát egy kicsit, kicsit rövidre sikerül, de most nem tudok. Így, gyors volt, hát. De ha lassabban mondom, akkor csak 3 perccel lesz, de nem, elfelejtettem, hogy gyorsan mondom.
Nehéz
volt,
az egészen.
Bocsánat, Margit.
Ez a megsértett Isten. Isten.
Hát a bűn sérti Isten. Tehát a bűnnek ez a lényeg igazából, hogy Isten megsért. Nem tudom, hogy esetleg te hozzá tudsz ehhez fűzni valamit, ez a kifejezés.
Majd én fogok még erről beszélni az elégtétel kapcsán. Uh-huh. Igazából nem arról van szó, hogy az Isten nem tudjuk megsérteni, mert pont rá előre mondta, hogy az Isten csak érdemel érzései, mert hogy ahhoz kell az anyagi lét, hogy érzelmekről beszéljünk, de hogy az, hogy ami az Istennek járna, azt mi ugye nem adjuk meg neki, az történik tulajdonképpen. Azt értjük azon, hogy megsértjük, de nem adjuk meg neki azt, ami az Isten.
Hát ez csak úgy lehet, csak ilyen emberi szavakkal. Szóval nem, tényleg nem, eszembe sem jutott ez, hogy így esetleg az lenne, hogy itt úgy sértegetjük Istent, hogy Isten majd így bevágja a durcit, és akkor megsértjük. Szóval nem, hanem hogy tényleg így. Hát igen, nem megadni Istennek, ami jár. Tessék? Ebben mi sérülünk egyébként, igen. Igen. Tehát az rólam szól, igen, az engem mutat be. Igen. Igen.
Azt szeretném kérni, akik nem hisznek Istenben, őket is megváltja, ha megváltják, mi melyiket? Ha valaki bűnös.
Tehát anélkül, hogy hinne Istenben.
Igen.
Tehát, hogy mondjuk valaki nem, tehát ateista, de hogy
igen.
Elkövet valamit, és utána igen. Megbánja, és hogy mi a kérdés?
Akkor őket is részesülnek,
hát az a helyzet, hogy az is, tehát a Krisztus ugye mindenkiért meghalt, tehát ilyen értelemben mindenkire érvényes a megváltottság, de ahhoz ugye kell az illető is, aki, ugye itt említettem a bűnbánatot, meg a stb. Hogy ilyen módon mi is kellünk hozzá. Tehát mindenkire, hát ez kicsit azért félek azt mondani, hogy érvényes a megváltás, mert azért ez így teljesen nem igaz, mert akkor lesz úgy érvényes, vagy hatékony, hogyha én beleadom magamat, vagy az igenemet hozzáteszem. Most, hogyha valaki ateista, hát nagy kérdés, hogy ha megbánja a bűneit, az úgy szerintem közelebb viszi igazából Istenhez. Csak az a kérdés, hogy mitől ateista szerintem? Hogy azért, mert soha életében nem hallott.
Ja, igen.
Erről, tehát, hogy ugye az II. Vatikáni Zsenet ezt úgy fogalmazza meg, hogy önhibáján kívül nem jut el Isten ismeretére, vagy Krisztus ismeretére. Tehát ha önhibáján kívül, akkor eljuthat. Isten számunkra nem ismert módon, de az Isten részesítheti az örök életben, az üdvösségben. Viszont, hogyha itt bejön az, hogy egy tudatos elutasítás a Krisztusnak, ott azért ott nagyon billeg a létsz.
És ezt úgy szokták mondani, hogy minden ember megkapta a szükséges kegyet.
Így van, igen, igen.
Most akkor van, aki azt mondja magáról, hogy ő nem hisz Istenben, de tulajdonképpen olyan erkölcsös életet él, hogy egy transzcendens jóhoz igazítja az életét. Most akkor mindegy, hogy Istennek nevezi, vagy valami másnak, de hogyha betartja ezeket az erkölcsi normákat, akkor tulajdonképpen
De szerintem ez egyébként, amit Anni mond, ez a II. Vatikáni Zsinat tanítása, de most nem, valaki bólogasson, de én szerintem ez az. Csak ugye itt az a, egy pillanat, hogy az a veszélye, hogy szóval ez úgymond rosszul is lehet élni. Tehát azt, én most úgy gondolom, hogy itt nincs ilyenről szó, hogy ez, de hogy nagyon vigyázni kell, hogy nehogy valakit esetleg ilyen lazaságba taszítsunk azzal, hogy hát ezt mondja a Szentére, a Zsinat, és akkor már igazán nem kell törekedned. Tehát, hogy a...
Meg Paszkának, vagy nem tudom én kinek volt ilyen mondása, hogy, illetve az ő életében van egy ilyen, hogy Isten azt mondta neki, hogy ez jelent meg neki, hogy nem keresni, ha nem hinnél benne. Tehát ugye Isten keresés, de valaki...
Ja, igen.
Tehát aki már keresi Isten,
meg Ágoston is mond valami.
Nem mondhatja igen, magának azt, hogy nem hisz benne, mert akkor mit keres, ha nem hisz benne.
Igen.
Szóval valami ilyesmi lényeg nekem.
Igen, de hogy egyébként az teljesen áll, amit Anni mondott így az előbb, hogy tehát, hogy ilyen tehát, hogyha valaki törekszik a jóra, tehát, hogy ezt úgy hívja az egyház, hogy jó akaratú ember, tehát az részesülhet a megváltásban, az üdvösségben, tehát, hogy eljuthat az üdvösségre. Tehát itt azért az Isten kizárás, az tudatos kell, hogy legyen.
Tehát szándékos szembeszegülés és nyílt tagadás az Isten tagadás, de tulajdonképpen Ami nincs, azt nem lehet tagadni. Hát akkor, ha valaki tagadja Istent, akkor ezt elismeri őben Isten, nem?
Ez érdekes. Igen. Igen, ez egy érdekes gondolat van.
De az Istenbe sokan hisznek, tehát a sátán is hisz Istenben. A sátán nem hisz, a sátán is ismeret Istenbe, nem hisz, de nem, mert ő tudja, hogy van.
De mondjuk a Szentírás úgy fogalmaz, hogy hisz. Tehát tényleg ezt mondja a Szentírás, hogy az ördögök is hisznek és remegnek.
De hát Krisztok atya mondta ezt egyszerűen.
Hát ilyen értelemben nem, de a Bibliában tényleg ez van, hogy hisz.
Hinni, hogy
Jakab levél.
Jézus mély alatt van.
De hogy nem, tehát olyan értelemben úgy nem hisz, mert ő hát úgy, úgymond tudja. Tehát, hogy ő tényleg nem szorul rá így a hitre, de a Szentírás tényleg így fogalmaz.
Most az elküldött szabadítóba kell hinni, tehát a Atya Isten az még, ugye nincs kapcsolatunk vele, hogyha a Jézusban nem hisz.
Hát megváltom, van, igen, 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 igen. Tehát, hogy igazából ugye Krisztus itt a kulcskérdés.
Tehát ez egy szentírás, az fordítás. Fordításoknál nem mindenre van szó.
Tehát meg lehet nézni, lehet, hogy
lehet, hogy van,
igen. Tessék? Jaj, hú, már 100 éve jelentkezik tényleg, elnézés.
Engem azt foglalkoztat, hogy ha valaki tudva és akarva, miután, tehát nem hisz, annak a feltétele, hogy az üdvözülésének a megtérés. Tehát nem elég, hogy megbánja, hanem hogy tulajdonképpen azt is meg kellene akkor bánnia, hogy hát eddig nem hittem. Tehát én valahol azt mondom, hogy az üdvözöléshez hozzátartozik, ha ő egyszer ismereteket szerzett arról, tehát tudva és akarva nem követte az isteni tanítást, tehát nem az szerint élt, még ha akármennyire egy jó ember, amiről itt egyébként beszéltünk, de egyszerűen kitart a mellett, tehát nem tér meg, nem bánja meg, hogy ő nem hitte eddig és nem így cselekedett, viszont ha megbánja Istenem, mit mulasztottam el egész életemben, és legalább most elfogadok, tehát tulajdonképpen ezt is megbánja. Tehát én azt mondom, hogy tulajdonképpen áll-e az, hogy az üdvözölésnek feltétele a megtérés is, nem csak a bűnbánat.
Igen, én szerintem mondtam is, tehát, hogy a bánat és a megtérés, tehát, hogy,
jó,
hogy
akkor,
ez... Jaj.
Akkor kiesett, köszönöm.
Nem, hát nem, persze, csak egy szóval említettem, szó szerint egyetlen szóval, hogy bánat és megtérés.
Tehát akkor jól gondoltam.
Igen.
Szóval, csak nem voltam.
Igen, igen. Mit akartam mondani, valamit? Egy pillanat, meg, hogy minden most nem... Ja, igen, tehát a hittel kapcsolatban, hogy ez azért nagyon nehéz kérdés szerintem, mert tehát megbánni az, hogy nem hittem, ez nagyon, hogy mondjam, tehát hogy ez így úgy fontos, csak az a baj, hogy a hit az Isten ajándéka. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy szóval a hit az kegyelem. De most én nem is tudok ebbe belemenni, mert ez nagyon nehéz kérdés. Szóval így nyitva marad, tehát, hogy... Igen, Anikó.
Igen, ehhez is kapcsolódik, hogy én szeretnék mondani, hogy igen, a hit az kegyelem, de érdekes kísérletek voltak, illetve felfedezések, hogy bizonyos erdei vadak, ilyen néger társaság, mintha a lelkiismeret mindenkiben bel van építve, minden emberi lényben, ők is tudnak istenférő életet élni, anélkül, hogy ismernék a Szentírást. Tehát attól még lehet valaki jóságos és szeretetteljes, és ez mind isteni kegyelem, mert eleve bele van építve a lelkiismeret, és ehhez ők tudnak ragaszkodni is. És találtak olyan törzseket, akik egynevűek, szeretetteljes kapcsolatban élnek egymással, stb. A másik, amit gondoltam, hogy ott elhangzott egy mondat, hogy a bűnbánata elnyerjük Isten jó indulata. Tehát én úgy gondolom, hogy Isten jó indulata akkor is megvan, hogyha nézünk bűnbánatunk. Szóval
nem ezt akartam mondani, nem ezt, hanem
ezt a
szerintem elhangzott a jó indulat, hanem hogy mit jelent a tisztulással kapcsolatos szentírási fogalom, tehát hogy sok minden van, hogy miket jelenthet, és
kedvessé válni. állítani.
Szóval igen, igazából itt ugye az a helyzet, hogy a, tehát az engesztelés, az a, szóval van erre egy görög kifejezés, és az engesztelés az azt is jelenti, tehát nagyon gazdagok ugye ezek a ókori szavak, tehát szinte sokkal gazdagabbak, mint a mi lecsupaszított 21. századi szavaink, és hogy az engesztelés, az ugyan tényleg engesztelést is jelent, de hogy egyben azt is jelenti, hogy valakinek a szemében kedvessé válok, vagy ugye jó akaratát, vagy a jó indulatát elnyerem. Tehát nem arról van szó, hogy én akkor most elnyerem az Isten jó indulatát, aki maga a végtelen jóság, aki maga a jó, hanem hogy csak azt szeretem volna mondani, hogy ezek a szavak ezt a gazdagságot is magukban hordozzák. Így az engesztelés kapcsán.
Nemrégiben volt egy vita.
Bocsánat, csak egy szó, hogy nem tudom, ez most így stimmel, hogy így... Szóval nem kell kicsikarni az Istenből, hanem csak azt szerettem mondani, hogy ez a szó így az eredeti jelentésében ezeket is így magába foglalja, vagy hordozza.
Igen, volt egy társaságban, egy vallásos társaságban egy vita, hogy igazságos-e az Isten, amire persze átlagos hívő felhördül, micsoda a kérdés, hogy igazságos-e az Isten. Én szerintem Isten nem igazságos, illetve igazságos, de ilyen kegyelmes, tehát irgalmas. Mert hogyha igazságos lenne, akkor mi már rég nem lennék. Én azt gondolom, hogy olyan irgalmas, hogy amellett természetesen igazságos is, de elsősorban irgalmas. Mert az már szinte elképesztő, amit mi vele elkövetünk időnként. Tehát én úgy gondolom, hogy Isten irgalmas inkább. A másik arról volt szó, hogy mi nem tudjuk befolyásolni Isten érzelmileg.
Emilia nővér, bocsánat, a fűtésre lehetne. Majd aztán újra fűtjük, csak egy kis levegő jöjjön be.
Hogy Krisztus eljövetelét több ilyen egyház atya elemezgeti, és Skótusznak van az az elmélete, hogy Isten akkor is, vagy Krisztus akkor is eljött volna, hogyha az ember nem követel bűnt. Tehát az volt az eredeti terv, hogy akkor is eljött volna. Mert hogy az nem létezik, szól ez a polémia, hogy a bűn váltsa ki azt, hogy ő eljön hozzánk. És van egy ilyen egyházi ének, aminek az a szöveg, hogy ó Félix kulpa, hogy áldást vétek. Ami egy torz, mert vétek nem lehet áldást termő. Csak ez egy ilyen...
Bocsánat, most nagyon tiltakozok. Az egyik az, hogy a Skótuszt emlegette, ugye? Igen. Szóval, hogy ő, csak egy apró pontosítás, hogy Skótusz nem egyházatja, ő egy teológus, ferences.
Igen.
Ferences teológus. És sok bajt okozott itt a katolikus teológiának, azért azt kivágom majd. De hogy ő, tehát nagy teológus, de sok bajt kavart. Meg ez hogy a... milyen csodálatos vétek, vagy...
Félix,
boldog vétel, igen. Hogy szóval nem kicsit, hogy itt tiltakozom, mert itt ez az egyház legcsodálatosabb éneke, és hát hol hangzik el ugye a feltámadás szertartásában, a feltámadási szertartásban, bocsánat, tehát a húsvét vigiliáját, az, hogy ott oda az egyház csak úgy egy népi... Hát ez nagyon fontos, hogy a népi állíthatóság, tehát hogy azért a dogmák mögött a nép hite áll, tehát ez nagyon fontos, de hogy szóval ez a csodálatos, vagy boldog vétek, szóval ezt az egyház, ezt így ekkora pecsétet tesz rá, hogy ez hiteles. Szóval, hogy ezt én nem... Lehet, hogy úgy az ember úgy személyesen mózkodik tőle, vagy nem annyira szimpatizál, de ez egy rendkívül fontos éneke, vagy mondata az egyháznak, amikor ezt a húsvét vigiliáján énekeljük.
Hát,
mert ugye nem azt kell nézni, ó csodálatos vétek, hogy ekkora megváltó érdemelt. Szóval ez Nem a véteken van szó, hanem Krisztusnak.
Hogy, most a skótusi elmélet azért a Schützantal is megtámogatta, sőt igaznak találta, hogy nem annyira kritikus, amit ő mond.
Én nem azt mondtam, hogy minden rossz, amit mond, csak sok gondot okozott.
Ma már másképp.
Igen, de egyébként szerintem ez a kérdés, ez így olyan értelemben úgy lezárnak tekintető, hogy van bűn a világban, és hogy ettől kezdve így a ha, mi lett volna, ha az úgy, mert lehet, hogy érdemes rajta gondolkodni, de hogy, vagy úgy jó, vagy érdekes rajta gondolkodni, de hogy igazából hogy a teológiához úgy nem ad hozzá, mert hogy a bűn az belépett a világba, és a bűnnel a halál, stb.
Van egy Szent Pál levél, amiben az van, hogy minden benne is érte teremtett az Atya.
Igen,
Efezus. Tehát, ha ez így van, akkor nem egészen csak az előttel, hogy bennünket megváltson, hanem azért, mert eleve benne is érte teremtett mindent az Atya. Tehát nem egészen biztos az, hogy csak is azért jött el, hogy bennünket megváltson, amikor is eljött volna, és ez a skótuszi elmélet.
De ez egy feltételes mód. Tehát, hogy ez egy feltételes mód, tehát hogy rendes, hogy feltételes mód, de hogy én értem, amit Anikó mond, tehát hogyha nem lett volna bűn, akkor is minden, vagy valószínűleg eljött volna az Isten, vagy Krisztus, tehát az Isten megtestesült volna, hogy de nem tudjuk. Amit tudunk, vagy hiszünk, hogy a bűn belépett a világba, és hogy az második Isten személy megtestesült, és megváltott minket. Szóval igazából ez. De mondom, nem, az, hogy Scotus itt most kicsit leírtam, de hogy nem azt akarom mondani, ez egy minden estől rossz, de hogy sajnos egy olyan antropológiát dolgozott ki, ami sok bajt. Szóval olyan emberképet dolgozott ki, ami aztán így a teológiára is abszolút hatással volt. Tehát az utána következő William Ockham, aki szintén ferences. Szóval ők sok kellemetlenséget okoztak. Kárt.
Akkor, hogyha Isten szabad akaratot teremtett az embernek, akkor abban már benne van az is, hogy megsértheti az Isten és az éneket. Tehát akkor már benne volt abban a szabad akarat. Ez a lehetőség benne volt abban, hogy szabad akaratot adott az embernek, és akkor már, hogyha bűnt el tud követni az ember, akkor már szüksége van megváltozni. Úgyhogy ilyen volt az ember. Nem.
De teljesen világos, csak annyi minden eszembe jut.
A kérdés ez ugye, hogy aki nem hisz Istenben, az részesülhet a megváltásban, és a válaszhoz mondanám azt, hogy nem én találtam, csak hallottam ezt az érvelést, hogy minden akkor dől el, amikor a halál pillanatában Jézus Krisztussal szemben találja magát az ember. Ha akkor elutasítja, akkor nincs megváltva, de ha akkor elfogadja, egész életében lehet, hogy küzdött azzal, nem hívja az Istenben, de abban a pillanatban megvilágosan.
De hát egyen a megtéréssel, akkor meg is ilyen, nem csak megvált.
Jó, de mi úgy gondolkodunk a megtérésről, hogy életünk folyamán tudatosan
Jó, még itt lett volna kérdés, akkor még a Margit nővér ugye jelentkezett.
Csak egy picit, mivel kedvencem az Exultet, ez így a Weber Mabel. Azt hiszem, hogy egy kicsit ilyen
irodalmi. Most el neked mondja.
Tessék, hogy az Exultet Weber Mabel, a Félix Páról, én még ott tartok, mert neked nagyon kedvencem az Exultet. Hogy talán egy kicsit ilyen irodalminak is tekinthetjük. Ez kérdés lett tőlem, mert ha az ember ismeri az Exultetet, ott a megváltás fölötti kitörő újongás, és az ember örömében mond olyat, ami kicsit túlzás, kicsit, igen, ez az elragadottság, hogy legyen mindenki a kezébe is olvassa az Exultet szövegét, ott a szia gyertyától.
Igen, meg a méhek, meg...
Van, és meg a Szent Egyháza nyújtja minket.
Gyönyörű.
Többször én, ha
csatlakozom. Szóval így, és akkor elnézést, elkeresztem egy Zsuzsa, bocsánat, elfelejtettem Zsuzsa.
Nem csak itt elhangzott az, hogy az Isten nem annyira inkább igazságos, mint inkább irgalmas, de nekem az jutott eszembe erről, nekem ez a meglátásom, hogy, tulajdonképpen ő mindenképp igazságos, mert a Krisztus bűnöldött meg a bűneinkért, és akkor tud csak irgalmas lenni, aki azt nem fogadja el, az ő irgalma nem tud beáradni.
Meg elfogadni, igen.
És sajnos ez az igazságosság, tehát mert Sátánnal is igazságos, ő is az ő teremtménye.
És nem kért az irgalmából. Igen. Nem tudom, még esetleg. Nincsen. Akkor nézzük, akkor szerintem szünet következik, és akkor mondjuk 25-kor.
11.
Akkor az 20 perc szünet azért az jár, és akkor nyugodtan érezzék otthon. 25-kor, jó? Akkor köszönöm a figyelmet, és